forráshoz jutni az előző szezonban. A rádiónak nyilatkozó sportközgazdás szerint az FTC a tavalyi óriási bevételét a nemzetközi kupasorozatból származó pénzösszegeknek köszönhette. Dénes Ferenc hozzátette, a magyar egyesületek nagy profit vagy veszteség nélkül abszolválják az idényeket, ugyanis a klubvezetők nem mernek nagy rizikót vállalni, és stabilizálni szeretnék a költségvetést. A riporter Berla Attila.
A labdarúgásban hatalmas összegek forognak, különböző költségekkel és bevételekkel dolgoznak a klubok. Milyen és mekkora költségei vannak egy NB1-es klubnak jelenleg?
Ugye a meghatározó a bérköltség, ami változó arányú és változó összegű a csapatoknál, azért nyilván van összefüggés a bevételek és a bérköltségek között. Az összes többi az inkább a szervezési, működtetési költségekre vonatkozik. Ha konkrét számokra kíváncsi, például 2022-ben a Ferencváros bérköltsége az 9 milliárd volt, és mondjuk ehhez képest a Kecskemété pedig 600 millió.
Kifizetődő egyébként tulajdonosnak lenni? A jelenlegi NB1-ben vannak akkora bevételek, amivel profitot tudnak teremteni az egyesületek?
Amennyire látjuk itt a költségvetésként, ilyen plusz-minusz nullások, tehát nagyon vigyáznak a klubvezetők, úgy látom, hogy szépek legyenek a számok legalább a végén. Tehát azt lehet mondani, hogy a magyar hivatásos labdarúgás mondjuk 2022-ben inkább ilyen nullszaldósan működött, ettől a Ferencváros jelentősen különbözik, amelyik 1,3 milliárd forintnyi nyereséget tudott termelni. Ezzel szemben mondjuk a Puskás Akadémia meg másfél milliárd veszteséget szenvedett el. Azért felhívom a figyelmet, hogy az elmúlt 11 éve, tehát 2021-ig azért a Puskás Akadémia összességében nyereséges volt, tehát a kumulált nyeresége az 2 milliárd forint fölött volt, tehát úgy idézőjelben volt, miből fizetni a veszteséget. Hogy megírje, ugye az egy nagyon kétes kérdés, mert hogy ezért látjuk, hogy ezért nagy nyereséget nem lehet termelni. Egyik oldal, a másik pedig az, hogy ugye ennek a bevételeknek egy jelentős része, és most vegyük le ebből a Ferencváros, az MLS központi bevételeihez kapcsolódik, azaz a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a különböző szponzori, közvetítési díjból származó bevételei azok, amelyek jelentősen hozzájárulnak a csapatok bevételeihez. És a másik nagy ág, ez az UEFA-tól származó versenydíjak, tehát pénzdíjak. Itt már a Ferencvárost figyelhetjük, amely nagyjából 6-8 milliárd forintnyi versenydíjat is tud elszámolni, de azért például mondjuk a Kisvárdának is saját magához képest jelentős bevételei voltak ebből.
Többször beszéltünk itt a Ferencváros helyzetéről, hogy gyakorlatilag a Fradi kiemelkedik a többi csapat közül. Ugye a tavalyi szezonban ezt nagyrészt a nemzetközi kupa szereplésnek köszönhette, a nagyon komoly bevételekhez jutott, viszont az idei szezonban elég hamar kiesett a Bajnokok Ligája a selejtező köréből. Mekkora nehézséget okoz ez a kiesés a Ferencvárosnak? Van arra esély, hogy így gazdaságilag felveszi valamelyik NB1-es csapat velük a versenyt?
Szerintem nincs, mert azért két dolgot kell mondani, ugye a Ferencváros esetében túl a saját bevételeken és az UEFA-tól származó versenydíjakon túl, ugye vannak a transferdíjakból származó jelentős bevételek, tehát milliárd fölötti ott is a bevétel, azaz a játékjogokat elég jól tudják eladni a Ferencvárosnál. És most látjuk, hogy azért a keretet szűkíti a Ferencváros, tehát rögtön ahogy kiestek a két nagy kupas elejtező rendszeréből és a konferencia kupához sorolódtak, ehhez igazítják, úgy látom, a keretet is. Tehát egyrészt tudnak abból a játékjogokból pénzbevétel termelni, másrészt ugye a nagyobb fizetések kiesnek, tehát ezen ágon pedig sporolni tudnak. Szerintem ez egy helyes és jó magatartás, de az látszik, hogy azért az a konferencia liga azért jóval-jóval kevesebbet fog hozni a Ferencvárosnak, ami főleg jövőre fog nehézségeket okozni a Ferencvárosnál.
Megemlítette egy pillanatra a transfereket, ha most a Ferencváros nem vesszük bele a listába, akkor a játékos igazolások mekkora részét teszik ki a klubok költségvetéseinek?
Nagyon ritka a nagy üzlet, igazából nem is nagyon van. Hát egy nagyobb transferről hallunk a Ferencvároson kívül, ugye most ugye Dárdai Palko elékezolt Fehérvárról, vagy az MTK-nál a Bancsazalán játékjogát sikerült értékelni a transfermárt szerintem 3 millió euró értékben, de ez egy komoly probléma, amire rámutat, hogy nagy transfer mozgások azért nincsenek a magyar labdarúgásban, és ez többször előkerül, és van is nyomás a magyar labdarúgáson, hogy ezen változtatni kéne, hiszen van 10 darab labdarúgó akadémián, százasával bocsátunk ki, tehát százas nagyságrendben bocsátunk ki évente hivatásos labdarúgó, akik közül hát nagyon-nagyon kevesen jelentik a nemzetközi színvonalat. A mostani nagy igazolásaink közül is ugye nem az akadémiai rendszerekből jöttek azok a Szoboszlaik vagy a Szalaik, akik komoly pénzt tudnának visszaforgatni az akadémiai rendszerben. Ezért is a futballvezetők, de a miniszterelnök is többször szóval tette, hogy ezen változtatni kell.
Az NB1-ből kiesett klubok helyzete hogyan változik meg, ha a gazdasági részét nézzük a dolognak?
Nagyon komolyan csökkennek a központi bevételek, amerről már utaltam, tehát az MLS-től jóval kevesebb pénz származik. Egy. Másik oldalról viszont ugye van a külföldi szabály, ami azt jelenti, hogy amennyiben ehhez a központi bevételekhez hozzá akarsz jutni, akkor légióst, külföldi légióst nem alkalmazhat. Ez azért mondjuk a kiadási oldalon tud megtakarítást okozni. És ott szigorúbbak a fiatal szabály rendszere is, tehát a fiatalok futballoztatásához nagyobb ösztönzőket rendel az MLS, ami bizonyos mértékig még megköti a futballvállalatok kezét. Ugyanakkor ez egy világos döntés. Tehát a döntési szituáció úgy néz ki, hogy vagy magas költséggel még légiósokkal, és akkor nagyobb biztonsággal jutsz vissza az NB1-be, vagy megpróbálsz optimalizálni fiatalokat alkalmazva idegen légiósok nélkül, de akkor kétséges, hogy hol végzel az NB2 tabelláján. Azért azt látni kell, hogy az NB2-ben nagyon izmos csapatok vannak, tehát költségvetésileg is, most szakmailag is, tehát mondjuk egy Honvéd, Vasas, Győr, Pécs, tavaly ugye Ajka, vagy Nyíregyháza, azért komoly kihívást jelent, ha te fel akarsz jutni. Ez egy komoly sportmenedzsment döntés, hogy mekkora kockázatot válasz. Tavaly a két feljutó, a Diógyőr és az MTK kiemelkedett költségvetésének az NB2-ből olyannyira, hogy most azt olvasom, hogy a Diógyőrben a költségvetés kisebb, mint az NB2-ben volt. Ezt most ellenőrizni per pillanat nem tudom, de azt láttam korábban, hogy a Diógyőr 2021-ben a költségvetését tekintve a negyedik legnagyobb költségvetésű futballvállalat volt, és úgy nem tudott feljutni az NB1-be. Mondom, nem tavalyról, hanem tavaly előttről beszélek.
Az NB1-es csapatok költségvetései hogyan viszonyulnak például egy szomszédos ország élvonalbeli csapatainak a költségvetéseihez?
Erről kevés információ, amit én követek, ugye ez az öt nagy liga, mint a sportszórakoztatás csúcsa, mint ha úgy tetszik, akkor referencia szint. Amennyi ilyen halvány információ van, ott is óriási a szórás. Tehát ugye vannak külföldi tulajdonban lévő kirakat csapatok, mondjuk Csehországban, Szlovákiában, akik egy masszívabb költségvetéssel bírnak. A Lengyelország ettől különböző, mert túl azon, hogy ott komoly befektetők is vannak, az egy nagy ország, tehát ott a kiemelkedő csapatoknak komolyabb költségvetésük van, de még egyszer mondom, annak egy vannak piaci okai is. A horvátok viszont úgy tudnak, amennyire én ezt ismerem, komoly transferpiaci bevételeket termelni, hogy igazából a klubja az üzleti bevételei csekélyek, részben az ország mérete, részben a lehetőségei miatt. Tehát én azt mondanám, hogy a Ferencváros abszolút versenyképes Közép-Európában, a többi csapat meg nagyjából átlag vagy a közép-európai átlag környékén mozog.
Az elmúlt percekben Dénes Ferenc sportközgazdást hallották.
Néhány perc az Aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
Leminősítette a Fitch Ratings az Amerikai Egyesült Államok államadós besorolását. Itt van velünk a telefonvonalban Schmidt Kálmán, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Arra számítottunk egyébként itt a szerkesztőségen belül, hogy ez a fajta leminősítés, mivel piaci bizonytalanságot eredményez, abszolút az arany malmára hajthatja a vizet. Mik a reakciók az aranypiacán? Bekövetkezik-e ez a forgatókönyv?
Hát egyelőre különösebb reakció nincs az aranypiacán. Pár napja leragadt az árfolyam 1950 dollár magasságában, miután az utóbbi egy-két hétben még úgy tűnt, hogy kitarthat a lendület a bűvös 2000 dolláros árszintig. Ez az optimista várakozás egyelőre azonban nem tudott még beteljesülni. Húzódik egy technikai ellenállás 1980 dollárnál. Ezt egyelőre, amíg nem tudja meghaladni az árfolyam, addig a 2000 dolláros árszint és annak a meghaladása azért még odébb van. Ez a leminősítés, tegyük hozzá, egy minimális leminősítése az USA adós besorolásának. 3 arról, a pluszra, tehát ez szinte semmi, úgyhogy azt gondolom, hogy ettől olyan nagyon egyelőre nem ijednek meg a befektetők, még ha mégis jelzés értéke van azért ennek. A mostani árszint az aranynál magasnak számít, csupán néhány százalékkal marad el az eddigi történelmi rekordtól, bármikor kerekedhet egy olyan dinamika a piacon valamely hír hatására, ami lendületet ad az árfolyam emelkedésének. A most zajló héten amúgy egyébként még a pénteki munkaerőpiaci adatok közzététele lehet izgalmas az Egyesült Államokban. Ez az egyik legsokat mondóbb gazdasági adat, ami árulkodik az amerikai gazdaság állapotáról, amire kiemelten figyel az amerikai jegybank is, a Fed is a monetáris politikája alakításánál. Az aranypiaci befektetők abban reménykednek, hogy a munkanélküli statisztikákban is megjelenik hamarosan az amerikai gazdaság növekedésének lassulása, mert ez arra ösztönözhetné a Fed döntéshozóit, hogy felhagyjanak az agresszív kamatpolitikával. Sokan vélik úgy, hogyha az utóbbi másfél év kamatemelései nem lettek volna, akkor most az aranyár 20%-kal magasabban is állhatna, valahol 2300-2500 dollár között per uncia. Hogy ez a leminősítés az Egyesült Államokban mit hoz még a következő kereskedési napokban, azt meglátjuk. Egyelőre túl friss ez a hír ahhoz, hogy hatása lenne az aranyárában.
Az aranyárfolyama egyébként az elmúlt napokban nem lépte át, ha csak időszakosan is a 2000 dolláros küszöböt, mert nagyon közel tartózkodott hozzá.
Közel tartózkodott, 1980 dollárig jutott el az árfolyam, ott már többször is járt az utóbbi időszakban, és ezért mondjuk azt, hogy ott van szemlátomást, egy technikai ellenállás minimálisan 2000 dollár alatt. Ott valamiért megjelennek eladók jobban a színen, illetve elfogy a vételi erő, megijednek talán a vevők ettől a magas árszinttől 2000 dollár magasságában, és akkor visszafordul az árfolyam erről a szintről, tehát ezért nevezzük ezt az árszintet technikai ellenállásnak.
Említette, hogy amennyiben nem következett volna be az elmúlt másfél évben a Fed agresszív kamatemelési ciklusa, akkor 2300-2500 dollár környékén is lehetne az arany árfolyama. Hogyha viszont a Fed most már úgy dönt, és mondjuk az amerikai munkaerőpiaci adat is ebben megerősíti, hogy véget vet a kamatemeléseknek, akkor az hogyan befolyásolhatná az aranyár folyamát?
Mindenképpen pozitív hatással számolunk ebben az esetben, bár azt hozzá kell tenni, hogy egyelőre még csak egy szünetet jelzett előre a Fed, szeptemberben nem fognak nagy valószínűséggel emelni, de az idei év második felében, vagy talán még a jövő év elején valószínűleg lesz még egy utolsó kisebb kamatemelés, úgyhogy erre számítani kell, ez be is van árazva az árfolyamba. Amikor múlt héten a Fed kamatot emelt, 25 bázispontot emeltek, akkor is ugye az már be volt árazva az árfolyamba, semmilyen negatív hatása ennek az emelésnek nem volt. Ellenben azt gondolom, hogyha láthatóan elindul a kamat csökkentés az Egyesült Államokban, akkor az kedvező hatással lesz az aranyár folyamára.
Az elmúlt két hétben, és kicsit most hazai vizekre vezve, gyengült a forint. Ez markánsan meglátszik-e már az arany forintban jegyzett árában?
Hát pozitív hatással volt az arany forintban jegyzett árfolyamára. Ha átszorozzuk a világpiaci aranyárat forintra, a mostani 353 forintos dollárral, akkor 22.100 forintos grammárat kapunk a sárga nemes fémre. Ez enyhe emelkedést jelent az utóbbi napokat nézve, de a forintban eddig elért történelmi csúcstól szintén elmarad azért a jegyzés 7-8%-kal. Nagyjából a rövid távot tekintve nincs igazán egyértelmű iránya az árfolyam alakulásának. Leginkább talán az mondható el, hogy egy igen magas árszinten konszolidál az aranyár, mind dollárban, mind forintban számolva. Természetesen, hogyha a forint tovább gyengül a dollárral szemben, akkor, és mindeközben csupán stagnál az aranyár, világpiaci aranyár, akkor a forintban jegyzett aranyár az tovább emelkedne.
Egyébként a magyarországi vásárlók körében az arany iránti érdeklődést hogyan befolyásolja az, hogy most már azért tényleg, és ahogy a várakozások szerint a második fél évben egyre markánsabban fog lefelé jönni az infláció, ez azt jelenti, hogy azért nem csak az állampapír fog majd létezni, hanem egyre szélesebb befektetési eszközök lehetnek vonzók.
Nagyon élénk piacról tudok ebben a pillanatban számot adni, mind vevők, mind eladók jelentős számban vannak jelen. Hát felerősödött egyébként az eladói kedv az utóbbi időszakban. Ritka állapot az, amikor nagyjából egyensúlyban vannak a vevők és eladók. Általában a vevők vannak jóval túlsúlyban, jelenleg az eladók is szép számmal vannak, nagyjából egálban van a két oldal. A év második felében én arra számítok, hogy a vételi kedv ismét erősödni fog, és hogyha emelkedik az árfolyam, akkor én azt gondolom, hogy lesznek ugyan eladók, akik a korábbiakhoz képest profitot realizálnak esetleg, de mégis inkább az emelkedő árfolyammal egyidejűleg általában a kereslet is emelkedni szokott.
Nagyon szépen köszönöm a bejelentkezést, Schmidt Kálmánt hallották, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét, további szép napot, viszont hallásra!
Köszönöm én is, viszont hallásra.
Hamarosan friss hírekkel várjuk Önöket 8 órakor, előtte még közlekedési információk.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.